Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai adásban egy színházi produkcióról lesz szó, amely színházi produkciónak vannak színházi és nem színházi következményei, illetve értékei is. Mellettem ül Boros Kinga, aki a Csíkszeredai Terminus című produkciónak az egyik mozgatója, kitalálója. Nem, nagyon nehéz elmondani, miről szól. Megkérem Boros Kingát, hogy ezt a titokzatos szót, hogy terminus, fejtse fel.
A terminus ebben az értelemben, ahogyan mi használjuk, az a szülés várható dátumát jelenti, de természetesen nagyon jó jön az, hogy több értelmű a szó, és hogy nem adja meg rögtön magát. Tehát ezért is esett a választásunk erre a kifejezésre az előadás, illetve ennek a produkciónak a címeként, mert van benne egy kis titokzatosság, ezt szeretem, hogy nem olyan egyértelmű, nem tudják rögtön az emberek, hogy miről van szó, viszont oda vigyeztetünk mellé egy alcímet is, hogy színház a születésről, szülésről, születésről, hogy egy pici eligazítás mégiscsak legyen a tematikát illetően.
Csíkszereda arról híres, most már a Marosvásárhelyi Rádió révén is, hogy itt azért a szüléssel kapcsolatos, illetve anyassággal kapcsolatos mozgalmak nagyon aktívak. Ez a színházi produkció hogy kapcsolódik ezekhez a kezdeményezésekhez, felvetésekhez, akciókhoz? Mert hogy?
Nem kapcsolódik, ez egy teljesen független produkció, és én jobban szeretem a színház felől meghatározni, mint a szülés felől, mert annak ellenére, hogy ez egy társadalmilag érzékeny produkció, de mégiscsak színház. Tehát nem kismama klub, nem terápia, hanem színház. Elsősorban. Aztán, hogyha van olyan hatása is, hogy ki tud nyitni a társadalomban bizonyos tabukat, akkor az nagyon jó és örvendetes, de nem aként konstruálódott, nem ezzel a céllal jött létre, hogy megoldjon társadalmi problémákat, hanem csak egyszerűen azzal, hogy tematizáljon. Tehát úgy gondolom, hogy egy színházi előadás ennél többre nem vállalkozhat.
Ez egy eseti produkció, tehát nem része egyetlen egy társulat kínálatának sem, évad tervének sem. Időről időre meghirdetitek, lesz még előadás a nyáron. Majd mondjuk el, hogy mikor és hol és hogy. És akkor, ha van ilyen előadás, akkor arra el lehet menni, és mivel szembesül ott a néző, mi történik?
Egy kávéházban játsszuk ezt a produkciót, a Petőfi Kávéházban, amely a Csíkszereda központjában a régi mozi épületében nyílt. Ezt az épületet nem olyan régen újították fel. Egyelőre még nem működik benne mozi, hanem inkább hangversenyek, koncertek voltak benne. Én nagyon szeretem ezt az épületet olyan szempontból, hogy fizikailag ott van a város közepén, de hosszú-hosszú évekig olyan volt, mintha nem is lett volna ott. Tehát ugyan fizikailag ott volt, de szellemileg nem volt ott, hanem csak egy fal volt, amire pisilni lehetett. És amióta megújult ez az épület, azóta ott úgy szellemileg is szerveződik ez a városközpont, és ebben az épületben nyitottak egy kávéházat, a Petőfi Kávéházat, amely nagyon kapóra jött, úgy gondoltam, hogy a nagy ablakai, ahogy rányílnak a központra, ez úgy szimbolikus is lehetne. És azon kívül pedig olyan osztott tere van a kávéháznak, amit mi színházilag nagyon jól tudtunk használni, mert hogy ez egy minimál produkció, ugye mondanom se kell, hogy amikor alkotók csak úgy összeállnak, és a nagy semmiből próbálnak előadást csinálni, akkor nincsen semmiféle technikai felszereltség mögötte, ezért például jelenetváltásokat csak színészetből, mozgásból lehetett megoldani. Ebben nagy segítségünkre volt az, hogy a térben sok oszlop, sok lépcső, szintkülönbségek vannak. Tehát itt játsszuk, és valóban elég ritkán, sajnos, mert hogy egyeztetni kell mindig a színészekkel, nincsen mögötte egy intézmény, amely ezt rendszeressé tudná tenni, de De végül is ezzel én így elégedett vagyok, mert amúgy is a repertoár színházi működéssel ugye egyre több bajunk van, egyre többször tesszük fel azt a kérdést, hogy lehet-e egy előadást éveken keresztül úgy műsoron tartani, hogy havonta egy produkció vagy egy játszási alkalom van belőle. Mi úgy tudunk játszani, hogy időnként játszunk egymás után több előadást, aztán hosszú ideig nem. És akkor mindig elővesszük, és mindig kicsit frissítjük. Na most ezt úgy mondom, mintha már nagyon sokszor került volna rá sor, hát nem, májusban volt belőle két előadásunk, július végén, augusztus elején lesz ismét kettő, és aztán remélem, hogy ősszel még lesz ilyen alkalom. Számomra ebben az örvendetes, hogy miután egy hónapig pihen mindenkiben ez a produkció, és a színészek közben évadzáró gálát csinálnak, elmennek Kisvárdára, elmennek más vendégjátékokra, más előadásokkal, azután kicsit előről kezdjük, kicsit mindig frissül a dolog, kicsit új kihívásokat, új feladatokat tudunk adni magunknak. Ezt nagyon élvezetes megtapasztalni, hogy mennyire másképp működik így a munka, mint akkor, amikor folyamatosan lehet valamit csinálni, és kicsit rutinszerűen adott esetben ennek minden pozitívumával és negatívumával együtt. Tehát július 29-én és augusztus 3-án játsszuk legközelebb.
Na, de hát arról még nem volt szó, hogy mit lát, mit hall a
néző.
Mert hogy nem egy klasszikus darab feldolgozása, vagy egy kortárs darab, már meglévő darab feldolgozása az, ami Csíkszeredában bemutatásra kerül.
Igen, hát először csak a téma volt ez, hogy, és az a gondolat, hogy a születésről, szülésről nagyon keveset, és nagyon egyféleképpen beszélünk. Nagyon sokat beszélnek a kismama fórumokon róla, de az nagyon egyféle, mert az mindig arról szól, hogy mit viszünk a kórházba, hogy mennyit adunk az orvosnak, hogy mit kell csinálni. Tehát ilyen praktikus és csak és kizárólag azokat a nőket érintő kérdések, akik éppen szülés előtt, vagy éppen szülés után állnak. De arról, hogy a szülésnek, születésnek milyen kihatása van az ember további életére, tehát a születő gyerekére és a szülő anyáira, illetve a leendő apáira, arról nagyon keveset, ahogy arról is nagyon keveset, hogy a szülés, születés, az úgy érzem, hogy mint egy prizma a társadalomnak nagyon-nagyon sok égető kérdését meg tudja világítani. Ez egy épp zavar volt, elnézést. Tehát, hogy valahogy koncentrálódik benne sok kérdés, sok mindent ki lehet bontani belőle. Kezdve az emberi jogoktól egészen a biopolitikáig, nagyon sok olyan férfinő viszony, gazdasági kérdések, nagyon-nagyon sok minden benne van potenciálisan, hogyha az ember megtalálja a jó kérdéseket, fel tudja tenni a jó kérdéseket. És akkor ez a produkció úgy született, hogy bennünk nagyon sok ilyen kérdés fogalmazódott meg. A bennünk alatt elsősorban Dálnoki Csilla színésznőt értem, vele kettesben kezdtük el dédelgetni ezt a projektet, és később csatlakozott hozzánk Cikó Julianna és Kozma Attila, ők mindhárman csíkszeredai színészek. És hát akkor, mikor megvoltak ezek a kérdések, tehát tudtuk, hogy nagyjából mik azok a kérdések, azok a témák a szüléssel, születéssel kapcsolatban, amelyről mi beszélni szeretnénk. Nem feltétlenül elmondani valamit, mint inkább kérdezni. Tehát mint inkább kimondani hangosan ezeket a kérdéseket, vagy adott esetben problémákat. Nagyon sokszor, tehát több olyan jelenet is van az előadásban, amely nem tud semmilyen választ adni, csak egyszerűen ott mint egy nagy kupac valamit úgy oda tesz az asztalra, hogy na hát itt van ez a büdös dolog, ezzel kellene valamit kezdenünk így közösen.
És mindhárman olyan, mind a négyen olyan alkotók vagytok, akiknek majd most a közelmúltban született gyereke, vagy kisgyereket nevel. Melyek voltak azok a problémák, amelyeket bárhol egy ilyen produkcióban megérintettek volna a világon, és melyek azok, amiket nektek itt helyben fontosnak tűnt felvetni?
Az nagyon vicces, hogy minden négyünknek van májusban született gyermeke. Ez amikor összeállt a csapat, akkor még nem így volt, akkor még Kozma Attilának nem volt gyermeke, de nagyon vicces volt, hogy az ő kisfia is májusban született meg éppen a két előadás között. tehát a két játszási alkalom között. Ezen így el szoktunk viccelődni, hogy ez a közös a Terminus 4 alkotójában, hogy mindenkinek van májusban született gyermeke. Vannak bizonyos kérdések nyilván általánosak, vagy legalábbis sokkal általánosabbak, mint sem, hogy csak Csíkszeredára, vagy Erdélyre, vagy akár Romániára korlátozódnának. Például az, hogy egy házas pár, tehát egyáltalán egy férfinő kapcsolat, vagy egy szülőpár, hogy fogalmazzak egészen PC módon, hogy egy szülőpár élete hogyan változik meg akkor, amikor már két emberből családdá válnak, egy párból családdá válnak, vagy gyerek, mert gyerek születik. Ez nyilvánvalóan nagyon általános, de azt gondolom, hogy ebben is vannak olyan specifikumok, hogy egészen másképp működik egy házasság és egy család Kelet-Európában, mint mondjuk Nyugat-Európában, vagy Európán kívül. Na, mi ennyire nem tudtunk globálisak lenni azért, hogy Európán kívüli kérdésnevetéseink legyenek. Viszont a helyi dolgokban igyekeztünk éles szemmel kiszúrni problémákat. Például felvetettük a cigány asszonyok szülésének a kérdését. Na, hát látod, ez sem egy egészen lokális probléma, mert biztos, hogy Magyarországon is nagyjából úgy működik, ahogy nálunk. Tehát ezt mindannyian tudjuk, hogy a szülészeten a legkiszolgáltatottabb ember az a cigány szülőnő. Tehát ő az, akivel persze tisztelet a kivételnek, de nem csak az orvosi személyzet, hanem a szobatársak, az egyébként ugyanannyira kiszolgáltatott szülőnők is úgy bánnak, mint az utolsó nem tudom mivel.
Tehát hadd mondjam itt el a saját személyes élményemet. 2010-ben született a negyedik gyermekem. Nem először jártam a marosvásárhelyi szülészeten, tehát vannak beható ismereteim, és ekkor jutottam el addig a konfliktusig a személyzete, hogy ne akarjanak engem a külön fehér terembe helyezni, hanem én vállalom, és szeretném, hogy hát az egyenlő emberi és beteg jogok alapján akkor kerüljek a cigány korterembe, mert hogy szegregált kórterem volt 2010. szeptemberében. Nem állítom, hogy ez általános, hogy ez mindig így volt, de 2010. szeptemberében én ezt tapasztaltam, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, mert aztán megismétlődött ez a szegregáció más szinten, csak akkor nem a cigány kórterem volt a kérdés, hanem az, hogy például nem voltak hajlandóak a konyhán magyarul beszélni a konyhások. És akkor már mindenki érzékenyebb lett a kisebbségi jogokra, de hogy így tudnak sérülni egy szülészeten a kisebbségi jogok.
Igen, igen. Na most mi ebben, tehát a Terminus nem próbál igazságot tenni, nem is hiszem, hogy lehetne. Csak egyszerűen ezt a problémát így felvetjük, mert nagyon sokszor azt érzékelem saját magamon is akár, hogy elveinkben, a hangoztatott elveinkben nagyon empatikusak és toleránsak és liberálisok vagyunk. Viszont amikor konkrét helyzet van, olyankor nem biztos, hogy tudjuk működtetni ezeket az elveinket. Mi igazából csak ennyit szerettünk volna, vagy ezt reméljük, hogy egy-egy jelenet el tudja írni, hogy az ember végig gondolja magában ezeket a kérdéseket.
Volt-e olyan hipotézis, elv, ami úgy megvolt az alkotókban, mielőtt hozzákezdtek a közös munkához, kiírlálték ezeket a helyzeteket, szövegeket, és a munka révén radikálisan megváltozott az, amit erről tudtak, gondoltak. Úgy rájöttek pont a színház révén, hogy ez más, vagy itt valami más van.
Nem, azt hiszem, hogy nem volt ilyen. Nekem amúgy ezekben a kérdésekben elég határozott véleményem van, és elköteleződésem, viszont ahhoz, hogy az ember neki fogjon egy színházi produkciót csinálni, ahhoz ezeken bizonyos fokig mindenképpen fölül kell emelkedni. Tehát, hogy nem akartunk semminek propagandát csinálni, szerintem nem is csináltunk. Nagyon érdekes, a visszajelzésekből látszik, hogy mennyire nem csináltunk propagandát, mert teljesen ellentétes vélemények jönnek. Tehát ugyanúgy megkaptuk azt, hogy kórházellenes ez az előadás, mint ahogy megkaptuk azt is, hogy jaj, milyen szép szüléstörténeteket mutat be. Tehát
reális szüléstörténeteket dolgoztatok fel, vagy ott teremtettetek helyzeteket, és akkor azok fejlődtek színházzá?
Vannak benne hozott történetek, tehát ki a személyes történetét belerakta, és ez civil névvel vállalják is a színészek, illetve vannak benne civilek is, civileket is megszólaltatunk. És természetesen vannak olyan jelenetek, amelyek ugyan a realitásból táplálkoznak, de amelyek teljesen fiktívek, tehát amelyeket megírtunk, és semmi közük nincsen a valósághoz abban az értelemben, hogy nem beazonosíthatóan egyik vagy másik embernek a története.
Érkeztetek el tabuhoz? Hogy azt mondtatok, hogy ezt már nem lehet, vagy nem feltétlenül színházi, vagy nem érett.
Igen,
hozzá.
És megcsináltuk. Igen, tehát szerintem volt ilyen, és most is miközben próbálunk, vagy miközben ott ülök benne az egyes játszási alkalmakon, és hallgatom, még sokszor nekem is van, hogy így elkezdem szívni a fogam, hogy jaj, vajon ezt szabad volt-e ezt is kimondani, vagy ezt is beletenni, és aztán ezen kicsit problémázom, és mindig eldöntöm, hogy hát igen, mert el kell menni a falig, tehát hogyha nem, akkor nincsen értelme. Tehát, hogy lehetne a szülésről lehetne nagyon könnyed, lehetne ilyen női beszélgetős műsorokat csinálni, csinálnak is nagyon sokat, meg lehetne nagyon jó vicces dolgokat csinálni, elpoinkodni, elnosztalgiázni, de hogy az lenne a lényeg, hogy időnként menjünk neki a falnak, nem biztos, hogy ledől az a fal, tehát lehet, hogy kicsit...
Hol kezdődnek a falak?
Hát például ott kezdődnek a falak, hogy otthon, a saját otthonunkban a férjünkkel sem mindig mindenről merünk beszélni a szülés kapcsán. Mert nem illik.
No. Gátsebek.
Gátsebek, szoptatási nehézségek. Olyan a női testnek olyan részei, amelyek azelőtt a férfinő intim kapcsolatnak voltak a nagyon kis finom terepei, azok így hirtelen a gyermek kisajátítja.
A reprodukció eszközeivé válnak.
Igen, pontosan a reprodukció eszközeivé válnak, és hirtelen már nem ilyen szép és bájos és esztétikus és vonzó testrészek lesznek, hanem fájó,
hús és
vér, és nedv, és mindenféle nedv, igen. Igen, és közben menni kell tovább valahogy, de jó lenne, hogyha ezt a két ember valahogy be tudná építeni az életébe, és nem húzna rá így egy falat, hogy akkor most ezen valahogy túllépünk.
Nem nézzünk oda, vagy...
Igen, nem nézzünk oda addig, amíg begyógyul, és aztán úgy teszünk, mint hogyha sose lett volna.
Közösségi, társadalmi, jogi szempontból falak? Itt elhangzott az, hogy felmerült, hogy kórház ellenes a produkció.
Igen, ilyen szempontból is vannak. Szerintem ez teljesen a reprodukciós jogokkal függ össze. Tehát elkezdve attól, hogy a társadalom mindig jobban tudja, hogy egy nőnek mikor kell, illetve mikor nem szabad gyereket vállalnia, és ezt mindig siet is értésünkre adni, hogy már 35 éves vagy, és még nincsen gyermeked. Már a harmadik gyermekedet várod. Mikor jön a kistesó, stb. Tehát, hogy ezek mind ilyen látens pressziók a nőn, azon, hogy hogyan kellene neki az életét élnie. Tehát elkezdve ettől, és elegészen addig, hogy hogyan kell szülni, hogy nem ám, hogy úgy szülsz, ahogy neked jól esik, és ahogy a gyermekednek is úgy érzed, hogy könnyebb, hanem vannak bizonyos protokollok, amiket be kell tartani, meg kell felelni.
Vagy kérdés az, hogy milyen eszközei vannak a kórháznak, ha fekvő kecskéje van, akkor fekve lábakat égnek, emelve szül a nő.
Igen, és azt mondom, hogy attól még, hogy ezeket a problémákat kimondjuk, attól még nem válik senki, vagy semmilyen produkció kórház ellenessé. Tehát, hogy sőt, azt kéne meglátni benne, hogy ez éppen arról szól, hogy elindíthatnánk, itt egy esély arra, hogy elindítsunk egy párbeszédet arra, hogy a kereslet és a kínálat minél jobban egymásra találjon, hiszen sajnos statisztikák mutatják, hogy a nőknek a nagyon nagy százaléka, közel 3/4 nincsen megelégedve azzal az ellátással, amiben a szülészeten része van. És ez gyakran nagyon apró dolgokon múlik, tehát sokszor nem is csak azon, hogy égbe emelt lábakkal kell leszülni, vagy szabad guggolva szülni, hanem sokszor csak az emberi faktoron múlik. Tehát, hogy párbeszéddel megoldható lenne, nem pénzkérdése.
Most sorra fogom venni a potenciális közönséget és a reakciókat. Voltak-e ezen az előadáson, vagy számítotok-e a következő előadáson a szülésiparban dolgozók részvételére, nőgyógyászokra, asszisztensekre, kórházi munkatársakra. Voltak-e? És ha igen, akkor reagáltak-e?
Nem küldtünk díszmeghívókat a kórházi munkatársaknak, mert nem szeretett, attól...
Nem akartatok provokálni.
Pontosan, tehát nagyon szeretném elkerülni azt, hogy provokálva érezzék magukat, mert az nagyon rossz, tehát az nem segíti elő a dialógust, hogyha egyből úgy érkezik a másik fél, hogy tudja, hogy ő itt most ki lesz oktatva. Vagy hogy erre számít, tehát akkor biztos, hogy nem tudunk egymással semmit kezdeni, meg hogy akkor nem úgy jön be, mint egy résztvevő a színházba, egy néző, egy résztvevő a színházba, hanem úgy jön be, mint hogyha nem is tudom, a tárgyalóterembe menne, ahol ő be van perelve. Tehát ezt semmiképpen nem akartam. Nyilván nem titkoljuk, és nagyon örülnénk,
hogyha... De maguktól nem mentek el?
De ez nagyon nehéz kérdés, hogy az orvosok maguktól mire mennek el, mert például nézem évek óta Csíkszeredában az egyébként nagyon keményen dolgozó Csiki Anyák Egyesületének a rendezvényeit, ahová nagyon sok esetben például magyarországi szakembereket hívnak meg, tehát olyan orvosokat, akiktől azt gondolom, hogy egy itteni orvos, ha nem is feltétlenül arról van szó, hogy tanulhatna, de hogy egy tapasztalatcsere lehetősége ott adódna neki, és mégsem jönnek. Ezért én feladtam azt, hogy megpróbáljam megfejteni, hogy egy orvos mikor, mire, miért nyit, vagy miért nem. Azt gondolom, hogy egészen más életritmusuk van, biztos, hogy iszonyatosan nehéz lehet ügyeleteket, rendelésekkel egyeztetni. Nem tudom.
Ők érzékelnek ebből a szülésmozgalomból valamit? Ők tudnak
biztos,
erről?
Hogy persze, hogy érzékelnek. Igen, legalábbis Csíkszeredában egész biztos, hogy érzékelnek, mert ott a már említett Csiki Anyák Egyesülete hosszú ideje szervez kórházlátogatást, szülészetlátogatást jobban mondva. Tehát minden hónapban megszervezik azt, hogy egy-egy szombat délelőtt a várandós anyukák megnézhetik a szülészetet. Tehát, hogy van egyfajta fogadókészség a kórház felől tagadhatatlanul. Valószínű, hogy sokkal lassabban történik meg ez a kapcsolatfelvétel, mint ahogy a nők szeretnék. Mert ugye, aki most várandós, annak most ebben a 9 hónapban aktuális a kérdés, meg még valószínűleg az elkövetkező néhány évben. Ugyanakkor meg, hogyha egy kicsit felülemelkedünk, és így a big picture-t nézzük, akkor az is nyilvánvaló, hogy számottevő változásokhoz 25-30 évnek is el kell telnie. Tehát az, amit most a nevezzük szülésaktivistáknak, ők végeznek, az ő munkájuknak a mi lányaink életében lesz majd eredménye.
Ők ott vannak az előadáson, gondolom, ők elmentek, mert én ezt Igen, én ezt magamban naívan úgy fogalmaztam meg, hogy vannak profi és amatőr szülők, szülőnők, akik belevetik magukat ebbe az aktivizmusba, aha, és akik túlesnek rajta, és inkább nem foglalkoznak a nehéz kérdésekkel, és próbálják megúszni. Aha. Na, ezek a csoportok megjelennek-e, és hogy reagálnak?
Megjelennek annyi, hogy szerencsére nem így csoport van. Tehát én ennek azért örvendek, mert azt nagyon nem szeretném, hogy ez ilyen kismama színházzá váljon.
Üzemlátogatás.
Igen, üzemlátogatásá, vagy tehát nagyon fontosnak tartom, hogy férfiak is legyenek, vagy nem szülő nők is legyenek. Kaptunk is például ilyen visszajelzést, teljesen jogos, hogy nem az előadásban nincsen szó azokról, akik nem vállalnak gyereket. Mondjuk tény, hogy én erre azt mondtam, hogy arról kellene készítenünk egy külön előadást, tehát a nem szülésről is lehetne egy külön előadást készíteni, mert az is ugyanígy, mint a szülés témája, egy ugyanolyan nagy prizma, és ugyanannyira releváns kérdéseket lehetne előhozni benne a társadalomról. Tehát megjelennek az úgymond profi szülők, ahogy te nevezted őket, tehát az aktivisták, de mindenki külön-külön ugye a maga érdeklődése hozza oda, nem is igyekszem arra, hogy, vagy nem is törekszem arra, hogy csoportosan szólítsa meg. Férfiakat általában a feleségük hozza el. Az a jó a színházban, hogy a színházban általában párban járnak az emberek, ugye ez egy ilyen társadalmi berögződtség, hogy szívesebben megyünk színházba, úgyhogy valaki mással, és akkor így előfordul, hogy sokan elhozzák a férjüket. Nem tudnám megmondani, de érdekes lenne megnézni, hogy amúgy is, tehát a hagyományos színházi előadásokon is a nők nagyobb létszámban képviseltetik magukat, hát a Terminuson is. Nem tudnám megmondani, hogy mekkora a különbség.
Reagálnak a férfiak? Például az a felismerés már megszületett, vagy várható, hogy ez nem egy női belügy, ez a történet?
Ezt nem tudom. Nem tudom, ezek a visszajelzések nem feltétlenül jutnak el hozzánk, illetve a férfiak sokkal szemérmesebbek a reakcióikban, azt hiszem. Tehát például most így volt olyan férfi, aki előadás után annyit mondott el, csak nagyon-nagyon szemérmesen és röviden, hogy ő a feleségét már évek óta nem látta sírni, de most igen. Volt olyan, aki megijedt, aki azt mondta, hogy úristen, tehát ez ennyire komoly és ennyire mély. És annyiban reagálnak, hogy őket, ha nem is a... Tehát őket nyilván nem azok a testközeli kérdések érintik meg elsősorban, ami egy olyan nőt, aki megtapasztalta ezeket, hanem ők értik a társadalmi gazdasági vonatkozásokat, vagy értik, jobban érdekli őket, közelebb érzik magukat ahhoz, és remélhetőleg őket ezen keresztül lehet inkább megfogni.
Látszik-e, hogy merre fejlődik ez a projekt? Gondolom változnak az előadások is valamilyen mértékben, és mikor lesz a következő? Esetleg van-e arra esély, hogy itt Vásárhelyen is, vagy máshol adáskörzetünkben látni lehessen?
Változik a projekt, mert amint mondtam az elején, azt vettük észre, hogy nekünk magunknak, legalábbis nekem mindenképpen, de az alkotótársaimnak is bizonyos mértékben fontos az, hogy új kihívásokat találjunk az egyes játszási alkalmakra. Most a májusi első két alkalomhoz képest az az elég nagy változás lesz, hogy megpróbálunk kicsit közelebb lépni a közösségi színjátszáshoz. Tehát az első előadások alkalmával voltak civil meghívottak az előadásban, akiket megszólítottunk, és akkor ők ilyen teljesen kötetlen párbeszéd formájában beszéltek a saját érzéseikről, gondolataikról, tapasztalataikról, ki miről mennyire személyesen akarta a szülés kapcsán. Most a nyári játszási alkalmakon pedig szeretnénk olyan jelenetet is, ahol a közönségnek a többi részét is valamelyest bevonjuk.
Ezzel most vagy elriasztottam.
Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy most olyan nagyon megijedtek a hallgatók, és akkor többet nem fognak oda jönni. Nem, akkor elmondom egészen konkrétan, hogy olyan kiscsoportos, rövid kiscsoportos beszélgetéseket szeretnénk beiktatni a megírt jelenetek közé, amelyekben, ha akarnak, akkor ők is megnyilvánulhatnak. Természetesen ez nem kötelező, tehát nem kell megijedni, nem lesz erőszakosan interaktív az előadás.
Értem, Petőfi kávéházban. Csíkszeredában mikor, ezt tudjuk már?
Július 29-én és augusztus 3-án este 7 órától, és az előadást a Facebookon lehet megtalálni, ott van egy oldalunk, ahol e-mail cím is
Terminus.
Van, ahol... Terminus, igen, Terminus színház a születésről.
Előre kell jelentkezni, mert igen, a helyek száma korlátozott.
Igen, sajnos 50 férőhely van csak, mondjuk ez nagyon jó olyan szempontból, hogy intim a hangulata, így az előadásnak, és igen, akkor emiatt előre kell jelentkezni.
Mindez Csíkszeredára érvényes, de reméljük, hogy mozdul.
Másvárosban is szívesen mozdulnánk. Tehát én azt gondolom, hogy nem annyira helyhez kötött ez az előadás, hogy ne lenne ugyanúgy érvényes Sepsiszentgyörgyön vagy Marosvásárhelyen. Ennek egyelőre, vagy ez egyelőre azon múlik, hogy van-e fogadókészség, mert nekünk nincsen semmiféle lehetőségünk egyelőre arra. Tehát konkrétan anyagi lehetőségünk, forrás. Anyagi forrásunk arra, hogy turnézni kezdjünk, arra nincsen. De ez egy nagyon olcsó produkció, tehát hogy könnyen mozdítható, mert befér az a 4 ember egy autóba.
És a közösségi hozadéka viszont nagy. Székelyföldön
reméljük.
Vannak ilyen hálózatok, kultúrkocsmák, Teintől, G-hálózaton át, jazzklubig, Marosvásárhelyen. Reméljük, hogy sokan továbbadják a hírét, és sokan felismerik, hogy ez egy nagyon fontos színházi és közösségi kezdeményezés. Hát így legyen, lássák minél többen a Terminust, mindenkinek jöjjön el a maga Terminusa, és ezt élhesse meg a legszebben és a legjobban. Boros Kingának köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a csíkszeredai produkcióról, és akkor követjük ennek a fejlődését. Köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget én is.